küszöbön áll a Motorola Razr 40-nek a bemutatkozása, és hát annak ellenére, hogy ugye a gyártók általában igyekeznek titkolni azt, hogy mit fognak bemutatni, a Motorola-nál egy picit úgy néz ki, hogy megcsúszott az irányítás, és különböző országokban különböző információk kiszivárogtak már erről a telefonról, aminek alapján nagyjából meg lehet erősíteni, hogy az eddig ismertek azok ténylegesen úgy is vannak. Másrésztről pedig hát jól mutatja azt, hogy a Motorola az a Razr 40 kapcsán nem egy kínai premiért tervez, hanem egy nemzetközi bemutatóról van szó, és miután most már olyan szinten szivárogtak ki a dolgok, hogy már óriás plakátokon is hirdetik például Bulgáriában ezt a telefont, ezért majdnem, hogy biztosra vehetjük, hogy amint bemutatják, kvázi azonnal kapható is lesz, és hát nem csak a fejlődő vagy fejlett országok piacain, mint amilyenek a német, a lengyel, a brit vagy a francia piac, hanem Európa keleti felén is behozzák értékesítésre a Motorola Razr 40-eket, és hát ezek között is az Ultra az érdekesebb, aminek ugye az a különlegessége, hogy egy teljes fedlapot eltakaró vagy ellepő külső kijelzőt fog kapni. De hogy mi ez a telefon? Talán már beszéltünk itt a szenzorban arról, hogy a Motorola-nak van egy szériája, ez a Razr széria, aminek most már talán a harmadik vagy a negyedik generációjához érünk el, és ugye ennek a szériának az a lényege, hogy megidézve a klasszikus Motorola Razr telefonokat, amik ugye ezek az összecsukható, pengevékony telefonok voltak, ugyanezt a formavilágot hozzák vissza egy hajlítható belső kijelzővel, és ezzel gyakorlatilag ellenfelet állítanak a Samsung Galaxy Flip modelleknek, amiből pedig ugye hát az 5. generáció július 26-án fog bemutatkozni. A Motorola ugye megelőzi a Samsungot a bemutatóval, és hát amiben egyelőre biztos, hogy megelőzi, az a külső kijelző mérete. Ugye eddig ezeknek az összecsukható készülékeknek hát az volt az előnyük, hogy van az embernek egy normális méretű telefonja, egy kicsit hosszúkásabb, mint egy normális méretű telefon, de azért úgy nagyjából stimmelnek az arányok, és hát gyakorlatilag kettébe tudja hajtani, mint ahogyan régen a kagyló telefonokat is ketté lehetett hajtani, de hát ugye belül egy nagy méretű teljes kijelző van, ami a hajlítható kijelző technológiának hála ketté csukható, és amikor pedig becsukjuk, akkor ugye felénk néz egy fedlap, és eddig ezen a fedlapon, hát az összes gyártó, mondjuk azt, hogy úgy tett külső kijelzőt rá, hogy az inkább ilyen jelzésértékű volt. Ugye a Samsung Z Flip széria az egyik leginkább az a típus, ahol épp csak arra van külső kijelző, hogy a legfontosabb információkat lássuk rajta, mert egy nagyon kisméretű külső kijelzőről van szó. Ugye az Oppo Find N2 Flip az, amelyiknél tovább léptek, és egy relatív nagy külső kijelző van rajta, illetve az előző generációs Motorola Razr-ön is egy viszonylag méretes külső kijelző volt. Az Oppo is, meg a Motorola is hát megpróbálta ezt a külső kijelzőt kihasználni, és olyan alkalmazásokat is futtatni rajta, amelyeket egyébként mondjuk a Samsung nem tudott, illetőleg hát nyilván az a cél, hogy amikor össze van csukva a telefon és csak a külső kijelzőn matatunk, akkor se legyen az kényelmetlen. Ezért például az Oppo eléggé lekorlátozta a funkciókat, hogy miket lehet használni a külső kijelzőn, és direkt terveztek rá olyan interfészeket, amelyek segítségével csak bizonyos funkciók, de azok nagyon könnyen használhatók voltak. A Motorola-nál nem voltak ennyire szofisztikáltabbak az előző modellnél, ott fogták a külső kijelzőt, és azt mondták, hogy ki lehet rá tükrözni a belsőt minden funkciójával. Hát nyilván ennek voltak bizonyos korlátai, mert egy akkora külső kijelzőn azért nem lehet mindent elkezelgetni, de elindult a trend abba az irányba, hogy próbáljuk meg megnövelni a külső kijelzőket. Na és most az a lényeg, hogy a Motorola Razr 40 Ultra, ami ugye a komolyabb összecsukható telefonja lesz a Motorola-nak, annak a külső kijelzője az gyakorlatilag egy az egybe beteríti ezt a fedlapot, méghozzá úgy, hogy a fedlapon egyébként jelenlevő két kamerát is körbe folyja, és a két kamera az a külső kijelzőből áll ki, szóval itt most egy nagyon nagy dobásra készül a Motorola. Amit szintén tudunk már, mert ez is kiszivárgott, hogy ez egy csúcskategóriás hardvert kapott ez a Razr 40 Ultra nevű telefon, Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipsettel, ami nem a legújabb chipset, mert ugye most már a 8 Gen 2-nél tartunk, de azért bőven elég erős, és hát amit még szintén tudunk róla, hogy 3800 mAh akkumulátort tudtak belegyömöszölni ebbe az összecsukható készülékházba, ami hát jelentősen kisebb, mint amit egy átlagos méretű csúcskategóriás okostelefon kap meg ma manapság, mert ott általában 5000 mAh-ról szoktunk beszélgetni. Itt 33 wattos gyors töltésről szólnak a hírek a Motorola kapcsán, és belekerül a vezeték nélküli töltés is 5 wattos teljesítménnyel, ami szintén nem túl acélos. Tehát ugye ez a nagy problémája ennek a kialakításnak, hogy nem elég, hogy ugye össze is kéne csukni, meg van rajta összesen két kijelző, amiből az egyik hajlítható, de valahol még az akkumulátort is úgy el kéne helyezni, hogy ne legyen túlságosan hamburgerszerű a telefon, tehát ne legyen nagyon vastag, és hát ennek az az ára, hogy az az akkumulátor kapacitás az általában kisebb, mint egy hagyományos telefonnál. Nyilván azért növelgetik a külső kijelzőt nagy elánnal a gyártók, hogy arra vegyék rá az ügyfeleket, hogy minél kevesebb alkalommal nyissák ki a telefont, és kezdjék el használni a nagyméretű belső és sokat fogyasztó kijelzőt. Ha meg tudják azt oldani, hogy a legtöbb funkció a külső kijelzőn keresztül is elérhető, akkor az nyilván az üzemidő kapcsán egy előrelépés, mert ha csak a külső kijelzőt használja az ügyfél, akkor az kevesebbet fogyaszt, mint hogyha a nagyméretű belső kijelzőn dolgozna, és akkor talán elég lehet ez a 3800 mAh is annak érdekében, hogy a nap végére nem merüljön le teljesen a kész. Na, amit még tudunk, hogy annak ellenére, hogy ugye a fedlapon levő kijelzőkkel is lehet selfie-t csinálni, ha kinyitjuk a telefont, akkor van egy belső kameránk is, ez 32 megapixeles, és a fedlapra pedig elhelyeztek kettő darab, hát papíron kisebb felbontású kamerát, mert az egyik egy 12 megapixeles, a másik pedig 13 megapixeles egység, de most ebből annyit érdemes tudni, hogy a 12 megapixeles egységhez egy nagyon széles blendét társítottak, ugye ilyesmit láttunk a Motorola Edge 40-nél is, és van hozzá optikai képstabilizáció, míg ugye a másik kamera, a 13 megapixeles, az pedig egy ultraszéles kamera, ráadásul makró képességekkel is rendelkezik, ami arra enged következtetni, hogy ebben az ultraszéles kamerában lesz autofókusz is. Szóval a Motorola Razr 40 Ultra-ról már nagyon sok mindent tudunk, és ugye hamarosan megtörténik a bemutató is, de nem csak a Razr 40 Ultra fog bemutatkozni, hanem a sima Razr 40 is, ami egy kicsit gyengébb hardverrel érkezik, ez Snapdragon 7 Gen 1, ha minden stimmel, és a külső kijelzője itt visszalép arra a szintre, amit hát ugye értesítési kijelzőnek nevezünk, tehát egy jóval kisebb, jóval egyszerűbb külső kijelzőt kap, viszont éppen ezért a Motorola Razr 40, a nem az Ultra kivitel, az valamivel olcsóbb lehet, és most a gyártóknak ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a hajtható kijelzős megoldást és ezt az összecsukható formfaktort, ezt le tudják vinni arra az árszintre, ami már kvázi megfizethető nagyobb tömegek számára is, mert nyilvánvaló, hogy a Razr 40 Ultra az egy méregdrága kagyló telefon lesz, de lehet, hogy a sima Razr 40 ára annál jóval alacsonyabb lesz, talán lehet, hogy a felére is leesik, és akkor viszont már oda jutunk el, hogy az ügyfelek azt mondhatják, hogy ugyanannyi pénzért, amennyire kapok egy átlagos felső-középkategóriás telefont, ugyanannyi pénzért igazából vehetnék egy összecsukható Razr 40-et is, és akkor mégiscsak van valami kicsit újszerű, kicsit exkluzívabb a zsebemben, és hát ez nagyban segíthetné azt, hogy ezek a hajlítható megoldások, ezek terjedésnek induljanak. Mindez hamarosan kiderül, mert tényleg gyakorlatilag a napokban bemutatkozik hivatalosan is a két készülék, és amit már mindenképpen szeretnénk mondani itt a hallgatóságnak, hogy úgy néz ki, hogy a Razr 40 Ultra-ból mi nagyon hamar fogunk tesztkészüléket is kapni, és ha megérkezik hozzánk, akkor itt a szenzorban majd részletesebben is bemutatjuk ezt a telefont. Kijött egy elég érdekes elemzés a Canalys-tól, akik ugye az okostelefonos piaccal foglalkoznak. Ők azt vizsgálták most legutóbb, hogy az $500 feletti ársávba tartozó telefonoknál mik a legnépszerűbb készülékek. De mielőtt végigmegyünk ezen a listán, mindenképpen érdekes elmondani, hogy míg 2019-ben az $500 feletti ársávba minden leszállított telefonnak csak a 22%-a került be, tehát kvázi minden ötödik megvásárolt telefon volt $500-nál drágább, addig 2023 első negyedévében ez már 31%-ot jelentett, vagyis majdnem minden harmadik telefon, amit az ügyfelek megvettek, az $500-nál drágább volt. Ebben nyilván benne van az is, hogy a az a komponensek és a telefonok árai egyaránt emelkedtek, de benne van az is, hogy az ügyfelek olyan eszközöket keresnek, amik több évre fognak működni, és nyilván a drágább készülékekbe vetett ilyen jellegű bizalom az erősebb, tehát hajlandóak az emberek többet áldozni egy telefonért, ha abban bíznak, hogy az sok éven keresztül kiszolgálja őket, ezért aztán az 500 dollárnál drágább telefonok részesedése az eladásokban jelentősen emelkedett. Na de nyilván érdekes az, hogy mely modellek azok, amik a leginkább népszerűek ebben a történetben, és ezt a kategóriát, ezt az 500 dollárnál drágább telefonos kategóriát, ezt torony magasan vezeti az Apple, mert az első négy telefon az gyakorlatilag iPhone. A 14 Pro Max, a 14 Pro, a sima 14 és az iPhone 13 fért fel ebben a sorrendben a dobogó első négy fokára, miközben a dobogó csak 3 fokos, de tegyük fel, hogy ebben az esetben 4, és csak az 5. helyre tudott befutni a Galaxy S23 Ultra, ami viszont azt is jelenti, hogy a Samsung az, aki viszont az androidos piacot dominálja, mert az első 10 helyezetben nincsen más telefon, csak Apple és Samsung, és csak utánuk fog felbukkanni a Xiaomi 13 a 11. helyen, majd pedig a Mate 50S, ami ugye a Huawei terméke, és főleg ugye hát alapvetően a saját helyi belföldi kínai piacon tudott akkora részletet szerezni, hogy a globális listára is felfért. Ez azt jelenti, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy megingathatatlan az iPhone-nak a dominanciája, úgy átámad az okostelefonos piacon, és az androidos térben pedig a Samsungé, nem véletlenül, hogy ez a két gyártó az, aki egyébként is globálisan a dobogó első két fokán tartózkodik. Ugyanakkor viszont mindenképpen fontos elmondanunk, hogy nem csak az a lényeg itt ezeknél a számoknál, hogy ugye van két gyártó, aki ezt dominálja, hanem az is a fontos, hogy ugye az 500 dollárnál drágább telefonokról beszélünk, vagyis ezeken hagyományosan nagyobb a margin, tehát a bevétel, vagyis az árrés, és ez mindenképpen azt jelenti, hogy anyagilag is az Apple és a Samsung jár a legjobban azzal, hogy az ügyfelek az ő kínálatukból is a drágább készülékeket keresik. Két új Honor telefont mutatott be a Honor. Ezeket alapvetően Kínában mutatták be, de ezeknek a neve Honor 90 és 90 Pro, és az elmúlt időszakban úgy nézett ki, hogy a Honor mindig a páratlan számmal kezdődő modelljeit hozta el Európába, vagyis volt nálunk a Honor 50 és a Honor 70, de nem volt nálunk a Honor 60 és a Honor 80, és ugye most a Honor 90-ről és a Honor 90 Pro-ról beszélgetünk, amelyek hát a nevezéktan alapján olyan eszközök, amik valószínűleg eljutnak Európába is, sőt, igazából már körvonalazódik, hogy a Honornak lesz valami európai premierje, hát még a nyár folyamán, és nagy valószínűség lesz pont az lesz, hogy a Honor 90 és a 90 Pro az európai piacra is meg fog érkezni. Na most eddig ugye az volt, hogy ezek a számmal jelzett Honor telefonok, ezek inkább ilyen középkategóriás masinák voltak, most viszont úgy néz ki, hogy a Honornál azt mondták, hogy hát lépjünk szintet, és a Magic 5 ugye az az abszolút csúcsmodellünk, amit már Magyarországon is lehet kapni, meg ott van nekünk a Magic VS, ami az összehajtható telefonok között próbál piacot szerezni, de ezt az eddig számokkal jelzett felső középkategóriás készülékcsaládot egy picit toljuk följebb. Ennek megfelelően a Honor 90 Pro az igazából egy csúcsmodell. Ez azt jelenti, hogy van benne egy Snapdragon 8 Plus Gen 1-es chipset, ami egy csúcskategóriás chipset, van benne 12 GB RAM, és van benne egy 5000 mAh-s akkumulátor, amit 90 watt-tal lehet tölteni, ez elég soknak számít, illetve van egy 200 megapixeles Samsung szenzoros főkamera hátul, mellette van egy 32 megapixeles 2,5-szeres optikai nagyításra képes teleobjektív, illetve van egy 12 megapixeles ultraszéles modul is, szóval, hogy kamerában, hardwareben, akkumulátorban és töltésben az abszolút csúcsmodell, és az a helyzet, hogy kijelzőben is úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon jó lesz, mert 6,78 hüvelykes képátlójú kijelzőről van szó, de ez egy OLED kijelző, aminek az a különlegessége, hogy 3840 Hz-es PWM tompításra képesek. És hogy ezt egy picit elmagyarázzuk, itt arról van szó, hogy az OLED panelek úgy változtatják a fényerőt a legtöbb gyártónál, hogy igazából nem maguknak a diódáknak a fényereje csökken, amin keresztül ugye látjuk a képet, hanem gyakorlatilag azt csinálják a telefonok szoftverei, hogy nagyon magas frekvenciával elkezdik kibekapcsolgatni a kijelző egészét, tehát alapvetően villognak ezek a kijelzők, csak annyira magas frekvenciával történik ez a villogás, hogy azt normál ember, vagy átlag ember szabad szemmel nem látja. Ugyanakkor viszont van az emberiségnek egy olyan 5-8%-a, aki viszont mégis látja, de nem úgy látja, hogy azt látja, hogy itt valami villog, hanem úgy látja, hogy egyszerűen, ha nézi, akkor elkezd tőle fájni a feje. És ezek az emberek azok, akik nem nagyon szeretik az OLED kijelzőket, mert ott ugye a fényerő szabályzás egy ilyen villogásos módszerrel van megoldva, még az IPS kijelzőknél ott egy sima, egyszerű teljesítménycsökkentéssel tudják lejjebb venni a fénysűrűségét a panelnek a gyártók, az OLED-nél ezt nem lehet megoldani. És ezért aztán most a Honor azt csinálta, hogy egy annyira magas frekvenciát állított be a gyakorlatilag a fényerős csökkentés érdekében villódzási szempontból, ami szerintük már nem fogja bántani annak az 5-8%-nak sem a szemét, akik egyébként erre érzékenyek, és hogy ezt megerősítsék, felkérték a TÜV Reinaldot, hogy hát hitelesítsék ezt a megoldást, és a TÜV pedig azt mondta, hogy oké, ez szerintük is szembarát ez a megoldás, de hát ők meghúztak egy számot, mert azt mondták, hogy 3125 Hz fölött már biztos, hogy szembarát. Aztán majd meglátjuk, hogy azok a felhasználók, akik eddig panaszkodtak az OLED kijelzők kapcsán fejfájásra és egyéb problémákra, azok vajon a Honor 90 kijelzővel hogy járnak. Nos, eddig csak a 90 Pro-ról beszélgettünk, de van egy másik Honor 90 is, a sima Honor 90. Ez inkább ez a felső középkategóriás telefon Snapdragon 7 Gen 1-jel, és bár ott is megvan a 200 megapixeles főkamera és a 12 megapixeles ultraszéles, de kivették belőle a teréslencsét, illetve az csak 66 watt-tal tud tölteni, és nem pedig 90-nel, és a kijelzője is egy picivel kisebb, mert néhány század hüvelykel kisebbnek mondható, ez nem túlságosan nagy eltérés. Kinézetre nagyon hasonló a két telefon, mind előről, mind hátulról. Ráadásul az előlapon két kamera is van egy kapszulában a kijelzőbe lukasztva. Az egyik egy 32 megapixeles nagyfelbontású kamera, a másik pedig egy mélységszenzor, hogy az előlapi porték is jól sikerülhessenek. Szóval a Honor 90-es igazából úgy néz ki, hogy mind a sima, mind a Pro modell elég jól össze van rakva, és elég jól van balanszolva a szolgáltatás kínálat is, és hát hogyha minden jól megy, akkor tényleg ezek megérkeznek Európába is, ha pedig Európába megérkeznek, akkor Magyarországon is kaphatóak lesznek. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, utána pedig egy interjúval folytatjuk, ahol a pénzügyi IT szabvány Dorával fogunk foglalkozni, és aztán pedig egy kicsit beszélgetünk a TCL Next Paper 11 nevű kicsit különleges kijelzőt kapó táblagépről, maradjanak velünk!